aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az erőszak elkerülését, Venezuela lakossága jólétét, az emberi és polgári jogok biztosítását, valamint az ország szuverenitásának megőrzését sürgette 14. Leópápa a Szentpéter téren mondott beszédében. A Szentatya hangoztatta, aggodalommal teli szívvel követi az ott zajló eseményeket. Közös cselekvésre szólított fel a békés jövő érdekében, amely stabilitást adhat az országnak. Kiemelt figyelmet kért a legszegényebbeknek, akik az ország nehéz gazdasági helyzete miatt szenvednek. A Venezuela oltalmazójaként ismert koromotói miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández és Carmen Rendiles venezuelai szentek közbejárását kérte. 14. Leó a vasárnap déli úrangyali imádságot követő beszédében arra kért mindenkit, ne veszítse el a reményt a béke istenében. Imádkozzunk és legyünk szolidárisak a háborútól szenvedő népekkel, mondta. Közelségéről és imájáról biztosította a svájci Crans-Montana szórakozó helyén kitört tűzvészben meghalt fiatalok családtagjait és a sérülteket. A pápa emlékeztetett, hogy január 6-án véget ér a Ferenc pápa által tavaly karácsonykor megnyitott jubileumi szentév, amelyet a reménynek szenteltek. A zarándokok hétfőn délutánig haladhatnak át a Szent Péter Bazilikában a még utolsó nyitva tartó szentkapun, amelyet kedden 14. Leó pápa zár le. A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek, írta az MTI. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro kényszerű távollétében. Donald Trump előzőleg arról beszélt, átveszik az irányítást, viszont arra a kérdésre, hogy jelenleg ki van hatalmon Venezuelában, nem adott egyértelmű választ. Az amerikai elnök úgy látja, vannak az országban olyan civilek és katonák, akik képesek arra, hogy rendbe tegyék Venezuelát. A Nobel-díjas Maria Corina Machado-val készek tárgyalni, mert az ő célja, hogy Venezuela újra nagy legyen, fogalmazott Trump. Jól indul az év a nyugdíjasok számára, hiszen a januári 3,6%-os emelést februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete követi. Erről beszélt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiárait, és folytatódik a gondosóra, illetve a Nők 40 program is, fogalmazott Nyitrai Zsolt. Jó hír, hogy januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmek után személyi jövedelemadómentesek, közölte Konz Zsófia a Facebook oldalán. A családokért felelős államtitkár ismertette, a 2023-ban bevezetett SZIA mentesség eddig az átlagbér összegéig járt, január 1-től azonban eltörölték a felső korlátot. A 2024-es 32,2, majd a tavalyi 21,2%-os emelés után újabb 10%-kal emelkedik a tanítók, tanárok, óvónők bére, közölte Rétvári Bence a Facebook oldalán. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, azok esetében, akik hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak, egy 20%-os többletemelés is volt, és szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is. 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére, közölte Varga Bajusz Veronika. A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár kifejtette, ez már az 5. béremelés 2020 óta. A figyelmetlen közlekedés és a KRESZ szabályok megszegése miatt 57 baleset történt vasúti átjáróban tavaly, közölte a MÁV csoport. 19 követelt emberéletet és 4-ben sérültek meg súlyosan. Vasúti átjáróban az elmúlt 17 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset. Országszerte megbénult a légi közlekedés Görögországban, miután távközlési hiba lépett fel a légiforgalmi irányítás rendszereiben. A meghibásodás miatt minden érkező és induló járatot felfüggesztettek. A Tudás morzsák a repülésről posztja szerint komoly problémák voltak Észak-Macedónia és Málta légterében is, a görögöknél pedig azóta megnyílt a légtér, de a forgalom helyreállása még sok időbe telik. A brit kormány nem teszi ismét lehetővé az EU állampolgárok korlátlan nagy-britanniai letelepedését, erről beszélt a miniszterelnök a BBC közszolgálati tévének adott évindító interjújában. Ugyanakkor készek megfontolni a közeledést az unió egységes belső piacához, ha ez a brit érdekeket szolgálja, mondta Keir Starmer. Végül az időjárásról. Délfelől megvastagszik a felhőzet, délutára általában már mindenhol havazás kezdődik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban -10, -8, napközben pedig 0 fok körül alakul. Több hullámban érkezik a havazás, és tovább hűl a levegő, figyelmeztet a Hungaromet. Többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár -19 fok is lehet, délen 30 centi hó is húhat. A havazás mellett helyenként ónos eső is előfordulhat, a szél pedig hófúvást okozhat. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban az önállóságra nevelésről beszélgetünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. A 2024. november 5-i adásunk ismétlését hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és mai vendégemet, aki visszatérő vendége már a műsornak. Üdvözlöm a stúdióban Sipos Gál Esztert, óvodapszichológust, akivel majd nagyon különleges témáról fogunk beszélgetni, hiszen az önállóságra nevelés, azt hiszem, minden szülőben egy kicsit ilyen visszás érzéseket is kelt. Miért jó, hogyha elkezdjük az önállóságra nevelést? Egyáltalán mit jelent ez?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát elsősorban az önállóságra nevelés, illetve úgy is fogalmazhatnék, hogy a gyermeknek lehetőséget adni arra, hogy önállóan cselekedjen bizonyos helyzetekben, azért nagyon fontos, mert a gyermek énképében nagyon jelentősen meghatározó lesz később majd. Nagyon fontos, hogy érezze magáról azt a gyerek, hogy ő képes bizonyos dolgokat véghez vinni, hogyha erre nem biztosítok teret, nem adok neki lehetőséget rá, illetve érzi a szülőn, hogy ez számára terhes, hogy ez így történik, akkor ez később, most nyilván nem szeretnék senkit sem ijeszgetni, de azért tartós károkat okozhat a személyiségfejlődésben. Tehát ahhoz, hogy valakiből magabiztos felnőtt legyen, ahhoz fontos, hogy gyerekként azt érezze, hogy ő képes véghez vinni dolgokat.
Most ez olyan tekintetben mikortól kezdődhet el? Azért is kérdeztem, hogy mit jelent az, hogy önállóságra nevelés, mert hogy mit várunk el ilyenkor a gyerektől, és milyen kor szakából?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert életkoronként nyilván teljesen más elvárásokkal állhatnak elő a szülők, és azt gondolom, hogy ezt nem csak életkor szerint, hanem a gyermek képességei szerint és személyisége szerint is érdemes ezeket az elvárásokat önmagukban szülőként megfogalmazni. De hát akkor kezdeném a nagyon kezdetektől, és akkor utána egy haladnánk végig. én pontos időpontot azért nem szeretnék mondani, mert nehogy véletlen valaki még szó szerint értse, és akkor hirtelen követelőzővé váljon otthon, hanem inkább azt mondom, hogy ahogy már a gyerekeknél érződnek az első késztetések, tehát az 1 és 3 éves kor között, amit egyébként a Erik Erikson a pszichoszociális fejlődés elméletében megfogalmazott, egyébként ezzel foglalkozott, hogy az életet 8 fejlődési szakaszra osztotta, és mindegyik fejlődési szakaszhoz egy ilyen kis konfliktust állított, amit kétféleképpen ágazhat az ember személyiségében, és ezt a korszakot, az 1 és 3 éves kor közötti korszakot az autonómia vagy szégyen korszakának nevezi, azaz vagy megélheti a gyermek, hogy ő egy autonóm lény, hiszen ebben az időszakban alakul ki az én tudat is, végül is elkezdi magát különálló személyként kezelni, felismerni, hogy ő már most nem egy az anyával, meg kicsit elkezd ugye leválni, meg explorálni a környezetét, vagy pedig ugye erre nem kerül lehetőség, és akkor az egy komoly törést okoz benne, ami ugye vagy szégyennel társul, hogy ő fogalmaz. Nagyon fontos szerintem ezekre odafigyelni, illetve a túlzott erőltetés sem jó. Tehát most akkor itt konkretizáljunk. 1 és 3 éves kor között ugye egyrészt az én tudat kialakulásával megjönnek azok a késztetések a gyerekben, hogy ő akar mindent csinálni. Ez a dackorszak, a híres, nevezetes és félelmetes dackorszak egy nagy jellemzője, hogy mindent is a gyermek akar csinálni, ami a szülők számára azért egy kicsit, valljuk be őszintén, terhes lehet valóban.
Sok türelmet igényel.
És türelmet is igényel, igen. De érdemes azért ezekben az időkben a lehető legtöbb dolgot hagyni a gyereknek, hogy valóban ő csinálja. Nyilván ez az időbeosztástól is függ, meg az események, hogy éppen hova igyekeznek, vagy mi történik velük, hol vannak, mik a körülmények, ez teljesen természetes, de azért a lehetőségektől függően a legtöbb dolgot érdemes neki hagyni, hogy legalább megpróbálja egyedül, hogy érezze azt, hogy igen, valóban ő egy különálló lény, illetve hát ez megint csak azért egy nagyon jelentős időszak, mert hogy ebben az időszakban alakul ki a szobatisztaság is jó esetben, ami ugyancsak egy ilyen kétélű fegyver, hogyha erőltetjük, nem túl jó, hogyha pedig szemet hunyunk fel, te az sem egészséges. Nyilván azt most azért nem fejtem annyira ki, mert erről már beszéltünk sokat. Illetve már a kezdetektől fogva szerintem, amire érdemes odafigyelni, hogy érzelmi téren is adjunk, biztosítsunk önállóságot a gyermeknek. Ez most akármilyen hülyén hangzik.
Igen, ez hogy kell?
Azt jelenteni, hogy elsősorban, ha ő álmos, akkor tanuljon meg egyedül elaludni. Nyilvánvalóan a ritusokat, amiket az alváshoz kapcsolódunk, egy ének, egy mondóka, egy mese, tartsuk meg a testi kontaktust, az ölelést, vagy ugye még a piciknél a szoptatást, de egyébként már a 0. naptól kezdve szerintem érdemes azt kipróbálni, hogy ő magát, mert nem kell kimenni a szobából még, amikor ő ott van, de hogy ha esetleg már hajlandó arra, hogy ringatás nélkül elaludjon, tehát nyilván az anyuka ölbe veszi, énekel neki, megölelgeti, megszoptatja, de lerakja a kis ágyba, amikor már ezeken mind túl vagyunk, és akkor adjunk neki lehetőséget arra, hogy lehet, hogy ő saját magától el fog tudni majd aludni. Lehet, hogy az kell, hogy mi csak ott ülünk az ágyon, vagy az ajtóban, vagy akár ki is mehetünk a szobából. Ezeket nyilván óvatosan kell ezzel kísérletezni, de minél hamarabb kezdjük, annál magabiztosabban fog majd a gyerek működni ebben. Fontos az, hogy ő megtanulja saját magát elaltatni. Mert ha nem, akkor később ez... Hát azért vezethet nehézségekhez. Nyilván ez azért nem okoz traumát a gyermekbe, tehát ne jegyenek meg azok a szülők, mert szerintem ők lesznek többen jóval, akiknek nem alszik el magától még a kisgyermeke, de bátran próbálkozzanak ezzel értelmes keretek között. A másik pedig az a lehetőség arra, hogy megnyugtassa saját magát a gyermek. Tehát, hogy arra kell törekedni, hogy már egészen pici kortól, én azt gondolom, amikor már ő tud egy kicsit valamit kezelni a nehéz érzelmeivel, tehát megint csak azt mondom, hogy az 1 és 3 éves kor között, hogy megpróbálja egy picit az indulatait saját magától csillapítani. Nyilván egy ilyen idős korú gyermek azért viszonylag sokszor kiborul, és ez természetes és jó is, hogy így van, De ilyenkor, ha egyből a szülő a segítségére siet, és próbálja elterelni, próbálja vigasztalni, próbálja kétségbe esetten valahogy elakasztani ezt a sírást, nem biztos, hogy előnyire válik sem neki, sem a gyermek. Tehát ilyenkor érdemes egy nagyon picit, én nem azt mondom, hogy hagyja őket egyedül a szobába, mert ezt azért is emelném ki, hogy óvaintném kettő mindenkit. Tehát fontos, hogy a gyerek ne azt tapasztalja meg, hogy ő a haragjával, negatív érzelmével elpusztítja a szeretetet, és gyakorlatilag így külön válik tőle a szülő, hanem inkább azt mondom, hogy érzelmileg, testileg jelen lenni, de nem csinálni semmit. Ez akármilyen könnyen is hangzik, sokszor azért valóban a szülőknek szerintem nehéz. Egy picit várjanak, figyeljék meg a gyermek viselkedését, és akkor avatkozzanak közben, amikor úgy érzik, hogy fontos, és nyilván ez a várakozási idő az évek elteltével, vagy akár hónapok elteltével növekedhet is. Akár ezt lehet szépen szóban is megfogalmazni a gyereknek, hogy látom, hogy most dühös vagy, látom, hogy most szomorú vagy, én itt vagyok, hagyok időt, hogy megnyugodja, és várlak majd egy öleléssel a végén, és ezt szerintem minden gyermek értékeli, nyilván az is informatív később a szülő számára, hogy ez mennyire könnyen vagy nehezen megy.
Abban az időszakban vagyunk, amikor nagyon nagy figyelmet kapott a kötődő nevelés. Kicsit, mintha a szülők átesnének a ló túlsó felére. Régebben ugye az volt, hogy igenis 3 óránként volt etetés, ott kellett elaludnia a gyereknek, nem figyeltek ennyire talán a lelkére sem a gyerekeknek mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy akár 40 évvel ezelőtt. Mit tapasztalsz a szülők esetében? Miért van az, hogy most annyira akarnak adni, segíteni, megoldani a gyerek helyett?
Hát talán azokat akarják kompenzálni, amik nekik hiányoznak a gyermekkorú élményeikből. Én azt gondolom, illetve nyilván a puszta jó akarat az, ami őket erre vezeti. De valóban, amit mondasz, erre van egy ilyen csúnya kifejezés, hogy helikopterszülő, aki ugye állandóan, mint egy helikopter a gyermeke felett a propellerjével így köröz, és minden egyes mozzanatát figyeli. Hát ez a túlsó véglet nyilván, és ez valóban nem jó. Én azt gondolom, hogy pont ezért, tehát hogy ők valamit, az ilyen szülők szerintem valamit kompenzálni szeretnének, vagy pedig ők maguk is ilyen nevelésben részesültek, és azt gondolják, hogy akkor csinálják jól, és akkor szeretik eléggé a gyermeket, ha ezt csinálják. Tehát sokszor szerintem ez a legnehezebb a szülői szeretetben, és kiemelten az anyai szeretetben, hogy az elengedés, a semmit tevés most a szó jó értelmében, illetve a várás, a várakozás, az ugyanúgy része a szeretetnek, meg a törődésnek, mint az, amikor konkrétan és kézzelfoghatóan csinálunk valamit, és vacsorát főzünk, és mosdatunk, és öltöztetünk, és ez egy kicsit nehezebb ezt a végét megfogni, én azt gondolom.
Most itt említetted az 1-3 éves időszakot, ugye itt 3 éves korban bekerül az intézmény is a képbe, ami elvárásokat állít a szülő és a gyerek elé is, hiszen itt már ugye szobatisztaságot várnak el, neki meg kell oldani a reggeliét, mondjuk vannak ezek a rituálik, elmegyek a tányérért, ott önállóságot várnak el a gyerektől. Ezt mennyiben befolyásolja az otthoni légkör?
Hát ezt nagyban. Egyrészt nyilván az a gyerek, ahol otthon egy kicsit már ezt elősegítik, és nyilván ezt tényleg kiemelem, hogy nem forszírozzák, hanem bátorítják erre a gyermekeket, azok a gyermekek a közösségben is könnyebben tudnak ezekben a feladatokban megfelelni, hiszen számukra ez jó érzés. Büszkeséggel tölti őket, hogy van egy saját kis helyük, van saját tányérjuk, saját szalvétájuk, meg hogy ők erre képesek. Ez a, úgyis mondjuk ilyen csúnya kifejezés, hogy én hatékonyság érzés, ez nagyon sokat jelent számukra. Az az otthon, ahol ez esetleg valami miatt elmaradt, és ezt megint csak a szülők bűntudatát próbálnám eloszlatni, hogy azért nem biztos, hogy a szülő múlik, mert hogy azért ebben a dologban ketten szerepelnek, és lehet, hogy a gyermek nem volt még életre eléggé. Ott ez, egy ilyen otthonból érkező gyereknek ez lehet, hogy nehezebb, viszont fordított helyzetben otthon meg lehet, hogy majd könnyebb lesz a közösség által, mert ugye sokszor azért közösségben könnyebben elsajátítja azokat a kis tudásokat a gyermek, hogy hogyan ülök végig ebédnél az asztalnál, és egyéb ilyen nagy kihívást, ami nem is tűnik olyan nagy dolognak, de mégis sok fejtörést okozhat a szülőnek. Tehát lehet, hogyha a kortársaitól látja, akkor könnyen már otthon ezt megvalósítani, de azért az az előnyös szerintem, hogyha otthon kezdi el a szülő az önállóságra nevelést, akár már az öltözködésben is. Nyilván egy bölcsödés, kisovodáskorú gyermektől nem elvárható, hogy ő teljesen saját magától felöltözzön, de mindig lehetőséget kell hagyni a próbálkozásra, és ami képessége szerint megy neki, azt pedig tényleg beavatkozás nélkül hagyni. Akkor is, ha esetleg egy kisebb játszma keretében ezt mégis kérni a gyermek, hiszen erre is eléggé sok tapasztalat mutatja, ez sokszor megtörténik.
Valami fülemüle két dal között repült ide, ide repült, és ez titok, ahogy a ti útjaitok. Aki mindig könnyű utat választ, van, hogy nem kap választ, de aki saját utat kutat, másoknak mutat utat.
Mi az, ami itt mondjuk az óvodásoktól már életkorilag elfogadható vagy elvárható?
Most fogok mondani banális dolgokat is, de mégis kiemelném azért, mert óvodai tapasztalatom azt mutatják, hogy nem mindig történik ez így. Egyrészt a saját higiéniás szokásait idővel, tehát hogy 3 éves korban még úgy félig meddig tudja tartani, de már ilyen 5-6 éves kor felé jó, hogyha mindent ő intéz, és most szó szerint akkor elmondom, bár kényelmetlen téma, de hogy igenis, hogyha például ő töröli ki magának a fenekét a mosdóban, ő intézi, tehát hogy akár már nem is kell a felnőtt felügyelete ahhoz, hogy ő mosdózzon feltétlenül, pontosan tudja, hogy kezet kell mosnia, tud fogat mosni. Nagyon érdekes, de nagyon gyakori, hogy nem tudnak köpni rendesen a gyerekek fogmosásnál. Ezeket is lehet egyébként gyakorolni otthon. Azért mondok ilyeneket, mert rendkívül banálisnak tűnik, mégis nagyon gyakran azt mutatja a tapasztalat, hogy hát igen, azért ez kisebb hiányosság.
Neked ezek az alapok.
Meg ezek az alapok valóban. Az öltözködés terén is ugye én azt gondolom, hogy már óvodáskor végére azért jó, hogyha egyedül felöltözik, és bár már kevés fűzős cipő van, de azért érdemes gyakorolni a cipőfűzést, mert azt óvodáskor végére ugyancsak jó, ha el tudja sajátítani. Illetve hát minél több olyan kézműves tevékenységet, ami az ő életében még felmerülhet, és az iskolában is előjöhet, az ollóval vágás. Tehát azért már egy ilyen 5-6 éves gyereknek jó, hogyha tud ollóval vágni. Ha nagyon nem megy, akkor ugye megint csak ez fejlesztésre szoruló terület. A mozgás terén is azért jó, hogyha ő, most mondok megint nagyon banális dolgokat, a lépcsőn váltott lábbal közlekedik, nagyon fontos. Az mondjuk, hogyha nem megy, az megint csak informatív. És nem biztos, hogy szülői tanításnak a hiánya. Meg hát az olyan dolgok, és akkor most megint képbe jön a szülői viszonyulás szerepe, amik egy picit talán veszélyesnek tűnnek, de mégis fontosak a mozgásban, a mászás, kúszás, fára mászás.
Sőt, hát az ugrálást is szokták mondani.
Ugrálás bizony, amikre már jó, hogyha képes, és jó, hogyha ha segítség nélkül képes. Tehát, hogy benne van a készítés a szülőben, hogy addig fogja a kezét, amíg csak lehet mondjuk egy ilyen egyensúlyozó helyzetben, ezt Most ez jutott eszembe, hiszen ezt nagyon gyakran látjuk az utcán, és a gyerekek imádnak a járda szegélyen egyensúlyozni, az ilyen kis pici kőfalakon egyensúlyozni, és a szülő egyből ugye szalad és fogja a kezét, de én azt gondolom, hogy már egy oszkodok az életkortól, mert a szülőnek kell látnia, de ha úgy látja, hogy egyébként jó az egyensúlyérzék a gyermeknek, tud mondjuk futóbiciklizni, nem fél annyira magasban, tehát most nem őrült magasságról beszélek, hanem egy picit, tehát feláll mondjuk a székre, meg hasonlók, akkor igencsak el lehet engedni a kezét. Egy picit hadd próbálkozzon ő is. Főleg a járda szegénél, tehát hogy az végképp nem annyira veszélyes, de akár már egy ilyen kisebb kőfalon is. Nagyon sok szervezést igényel, mert több időt kell hagyni a hétköznapi tevékenységekre, egy reggeli elkészülésre, egy elindulásra, egy meg több készülést is igényel, ahogy most mondtam, tehát hogy kell arra figyelni, hogy elképzelhető, hogy koszos lesz a gyerek, vizes lesz a gyerek, elszakad a ruhája, tehát hogy azért tényleg érdemes ebben gondolkodni, de hosszú távon sokkal jobban megéri ez, és sokkal több pozitívumot hoz, mint amennyi negatívumot hoz rövid távon. Tehát ezért...
Igen, mert talán próbáljuk kivédeni ezeket a kicsit kellemetlenebb helyzeteket, ami mondjuk minket is kényszer a helyzetbe állít, de akár már otthon is bevonhatjuk őket valamilyen tevékenységben, háztartásbeli dolgokban.
Természetesen, és nagyon jókat kérdezem, mert egyben a válaszok is benne vannak, hogy ugye nem csak az óvodai életből áll az óvodáskor, hanem az otthoniból, és nagyon fontos az, hogy a háztartási munkákban való segítés, ez már kicsikortól elkezdődjön, és folytatódjon iskoláskorban majd, mert hogy ez is egy elég gyakori probléma, hogy elkezdődik az iskola, és akkor mit mondunk a gyermeknek? Te csak tanuljál. Neked egy dolgod van, hogy tanuljál. Na, ez senkinek nem jó megint, és nem csak azért, mert hogy anyára marad minden, vagy anyára és apára, jó esetben, hanem azért sem, mert akkor a gyermek nem tanulja meg megszervezni, megstruktúrálni egy napját. Hogyha ő neki egy dolga lesz az, hogy tanuljon, akkor nem tudja, hogy hogyan ossza be a saját idejét. Úgyhogy igen, a házi munkában már én azt gondolom, egy kisovis is imád sepregetni, egy középsősnek már lehet, egy kicsivel is, de középsősen meg már sokkal jobban együtt főzni, együtt sütni, egy nagy csoportossal már akár egy ilyen meg lehet kockáztatni egy mosogatást, felmosást, ruhák hajtogatását. Ezek mind fontosak, és tényleg mondom, hogy azért tényleg monitorozni kell hozzá a gyermeket, hiszen azért olyan érdemes olyan tevékenységet választani, ami kicsi kihívás, de azért rejteget magában sikerélményt is. Tehát az sem jó, hogyha, és tényleg már sokat beszéltünk a lónak arról az oldaláról, amikor túlságosan körülvesszük őket a beavatkozásunkkal és törődésünkkel, de van a másik oldal, amikor meg túl nagy elvárásokat fektetünk, és akkor valóban beleütközik a gyerek ebbe a szégyenérzetbe, hogy nem jött össze, nem sikerült szorozatosan. Nagyon fontos az a reakció is, hogy ne legyünk idegesek, vagy legalábbis próbáljunk meg ne idegeskedni, hogyha ha valami nem úgy jön össze, meg kiborul, meg összekoszolgódik. Ez megint csak egy ilyen embert próbáló időszak a szülők számára, de én mindig azt próbálom hangsúlyozni, hogy ha az elején oda teszik magukat, és belefektetik az energiát, akkor az egész életre megtérül.
Most ugye itt az óvodáskor is egy alap ahhoz, hogy mondjuk iskoláskorban ő már bizonyos dolgokat magának végezzen el, akár a szendvicsét is elkészítheti, de nyilván ahhoz hagyni kell őt, hogy kibontakozhasson. Mi az, amivel mondjuk támogathatjuk ezt a folyamatot még ezeken kívül, mert hiszen nem szívesen adunk kést a gyerek kezébe. Hol van itt a kezdőpont, vagy nem is tudom.
Hát a kezdőpont az mindenképpen a minta átadásnál van, tehát akkor tud valaki valamit megcsinálni, ha először lát valakit, aki csinálja. Tehát nyilván az a jó tényleg, hogyha a kezdetektől fogva belevesszük, ha más nem csak, mint nézőként. De én azt gondolom, és jó, hogy szóba hoztad ezt a kés dolgot is. Most azért jó helyzetben vagyunk már, és lehet válogatni a kések és kések között. De igenis érdemes ebbe a kezébe adni azt, amit tud vágni. Mert hogyha olyat adok neki, ami nem tud vágni, akkor azért nem fog összejönni a gyümölcszeletelés és hasonlók. Nyilván felügyelettel, tehát ez fontos, de valóban szerintem érdemes a fokozatosságra odafigyelni, hogy minél több teret biztosítsunk nekik erre, illetve hát az iskoláskorban, ami nagyon kritikus, a bepakolás. Tehát a saját óráira való felkészülés, az napjának átgondolása az nagyon-nagyon fontos, hogy ő maga csinálja. Nyilván először megint felügyelettel, odaülünk az órarendhez, és akkor a szülő elmondja, hogy ez az óra következik, mi kell hozzá, gondoljuk el, de ezt a felügyeletet is érdemes egyre jobban csökkenteni az évek során. Tehát egy elsős gyereknek még nyilván a szülők átellenőrzik a táskájukat, hogy minden rendben van-e, de akkor is a gyermek pakoljon be például magának. Ő készítse össze a torna cuccát, hogyha lehet, mi kell hozzá. Persze, mindig ott van a szülő, ezt most kihangsúlyozom, de ő gondolja át, hogy mi lesz még aznap, lesz-e valamilyen edzése, lesz-e valamilyen külön órája. De ami még ehhez a korszakhoz fűződik, és kicsit oda kapcsolódik a nem annyira egyértelmű öltözködése és egyéb tendőkkel kapcsolatos önállósághoz, az, hogy lassan hagyni kell neki, hogy ő intézze a kis ügyeit. Most gondolok először arra, hogy konfliktusa van egy osztálytársal. Természetesen nyújtok neki mintát, adok neki a kezébe akár egy ilyen mondatbankot, hogy miket lehet ezekben a helyzetekben mondani, de érdemes egy kicsit ilyen távolról beavatkozónak maradni, tehát hogy hagyni, hogy ő próbálgassa ezeket, és hogyha nagyon nem változik a helyzet, akkor fordulni ugye az osztályfőnökhöz. Vagy hogyha ő szeretne valamit kérni a tanárától, akkor ő kérje meg, ő kérdezze meg, ő járjon utána, ne hagyja a szülőnek meg ezt a feladatot, mert hogy a kísértés ott van mind a két félben, de hogy arra kell biztatni, hogy megbátorítani, hogy ő járjon közben a saját ügyében. És nyilván, ahogy azért az évek előre haladnak, mert úgy nagyon leakadtunk az óvodás és kisiskoláskornál, ez hatványozottan igaz. Tehát én azt gondolom, hogy már egy középiskolás gyermek számára evidensnek kell lenni, hogy ezeket az ügyeket ő intézi, és a tapasztalat meg az, hogy a legkevésbé sem evidencia az, de...
Ki akartam térni, hogy te mit tapasztalsz? Egyébként a gyerekek, mondjuk iskolások, mennyire önállóak mostanában?
Hát, amit én visszahallok, az sokszor az, és most megint ugye a lónak az oldalai között evickélünk, hogy még egyetemisták és az első években képesek a szüleikkel felhívatni a gazdasági irodát és egyéb tanulmányi ügyosztályt és egyéb helyeket, és azért ezt nem tartom szerencsésnek, és nyilván nem történik így, hogyha már a gimnazista években ezt egy kicsit gyakorolhatják. Lehet kezdeni ilyen olyan dolgokkal, amik megint csak számukra érdekesebbek, illetve előnyösebbek, teszem azt, szervez egy baráti találkozót. Akkor hívja fel ő a pizzériát, hogy asztalt foglaljon, vagy hívja fel ő a mozit, hogy jegyet vegyen. Tehát, hogyha adjuk át neki az irányítást ezekben, nyilván, ha elakad, mindig ott tudunk lenni segíteni, de akármennyire is tiltakozik, engedjük meg neki, illetve kicsit kényszerítsük rá, hogyha ő szeretne valamit, akkor azt intézze el magának. De most kaputelefon használat. Nagyon sokszor látom azt, hogy a gyerekek becsöngetnek, de nem mer beleszólni a kaputelefonban. Vagy a telefonálás, hogy most ugye ez az időszak, amikor nagyon sok olyan írásos formája van a kapcsolattartásnak, amit most én névileg nem nevezek meg, de tényleg valami 6-8 féle applikáció létezik, amin ők csak csetelgetnek, és nem kell megszólalni. Akkor is érdemes azért arra ösztökélni őket, hogy néha hívják fel egymást, mert egy telefonhívást sokszor nagyon nehezen kezelnek a mostani gyerekek. Ugyanúgy egy formális e-mail, tehát a tanárnak, pedagógusnak írt e-mail, hogy kell megszólítani, mire kell kitérnem, hogy beazonosítson engem. Tehát például, amikor egyetemre kerülnek, most azért tudom ezt felhozni példának, mert szerintem ez egy nagyon jó indikátor annak, hogy sikerült eddig. Tehát a fiatal felnőtt kor tényleg a puding próbája. Nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan írjanak meg egy e-mailt egy pedagógusnak, és akkor úgy a semmiből közlik, hogy ők mit szeretnének, és akkor ugye az oktatók, meg ott az egyetemi oktatók már a több száz hallgató között nem fogják tudni, hogy kiről van szó, tehát ezt is meg kell tanítani, hogy ez is ez vagyok, erre a kurzusra járok, és tehát, hogy ezek megint olyan banálisnak tűnnek, de igen, nagyon fontos, hogy ide eljussunk, és ez akkor fog menni, hogyha ezekben az években, amikor ő gimis, hagyjuk, hogy ő intézkedjen, még akkor is, ha esetleg kérlel minket, hogy ne intézkedjen, mert hogy ugye ez meg összekötődik egy olyan korszakkal, amikor kifejezetten félénkek lehetnek a gyerekek az esetlenségtől, a megszégyenüléstől izgulhatnak, hogy valami nem úgy sikerül, de hát, hogyha hagyjuk nekik, hogy ezen izguljanak, akkor nem fog elmúlni az izgalom.
Tehát nem vagyunk attól rossz szülők, hogyha hagyjuk őket kibontakozni, és közben ott vagyunk mögöttük. De hogy hát ugye a felnőtt korban derül ki majd ez az egész, hogy mi mit tudtunk létrehozni ebből a nevelési elvből. Mi a veszélye annak, hogyha mégis túlzottan beavatkozunk?
Hát a veszélye annak egy alacsonyabb önértékelés például. Az fontos, hogy...
Akkor nekem semmi sem működik, nem megy, nem tudom,
mit csinálni. Igen, uh-huh. Illetve ha belegondolsz, ha egy szülő folyamatosan beleavatkozik a gyermeke cselekedeteibe, akkor azt sugározza neki önkétlenül azt az üzenetet, hogy én nem bízok abban, hogy te ezt meg tudod csinálni. Azért kell nekem megcsinálni helyetted. Lehet, hogy ő nem ezt szeretné, valószínűleg nem ezt szeretné.
Pusztán jó indulat.
De az üzenete az ez, hogy a gyermek azt érzi, hogy izgul a szülő amiatt, hogy neki sikerülni fog, akkor azt érzi, hogy van miért izgulni, mert hogy akkor veszélyű ebben ügyetlen, ő neki ez nem megy. És azért ez az önbizalomra, az önértékelésre nagyon-nagyon rossz hatással van.
Akkor marad a bizalom.
Igen.
És még milyen jó tanácsot tudnál adni?
Mindenképp azt hangsúlyoznám ki, hogy higgyék el magukról, hogy akkor csinálják jól, hogyha néha kevesebbet csinálnak. És többet engednek a gyereknek, hogy ő tevékenykedjen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az önállóságra nevelésről beszélgettünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. A 2024. november 5-i adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Tirsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval folytatjuk tovább az Árpádházi Szentek és Boldogok élettörténetét bemutató sorozatunkat, kiknek az élettörténetét ismerhetjük meg a mai műsorban.
Úgy gondoltam, hogy a szószoros értelemben folytassuk az előző műsort ezzel a mai adással. Ugye Szent Gellért püspök legendáiról és az ő mártír halálával fejeztük be az előző adást, ezt pedig akkor hagyj kezdjem azokkal a katonákkal, vagy azokkal a lázadókkal, akik miatt mártírhalált szenvedett Gellért püspök, illetve másik két magyar püspök társa, Beszterét és Buldos püspökök. Ugye a Vataféle lázadásról beszéltünk, és beszélek, és nagyon szeretném azt leszögezni, hogy az én véleményem szerint a Vataféle lázadás, és célzatosan mondom csak így, hogy lázadás, nem pogány lázadás volt. A magyar nemesek megcsömörlöttek és megelégelték a trónharcokat és a trónviszályokat, megelégelték Velencei Péter és Abba Sámuel közti harcokat, és ezért lázadtak föl. Nem a kereszténység ellen, hanem a nyugatról terjedő feudalizmus megnyilvánulásai és nyugatról beköltözött lovagok ellen lázadtak. Tény, hogy a dézsmaszedő papok ellen is lázadtak, és emiatt bizony nem igazán tettek különbséget a dézsmaszedő papok, vagy pedig az olyan papok között, mint Gellért püspök és püspök társai voltak. És ezért következett be Gellért és társai mártír halála. Vata egyébként maga is házanépével együtt keresztény volt, igaz, hogy a bizánci kereszténységet vette föl, az másnapra tartozik, hogy vajon mennyire gyakorolták a hitet, az új hitet, és mennyire ragaszkodtak még a régi ősi magyar valláshoz. De nem pogány lázadás volt a Vataféle lázadás. A cél az az volt, hogy az Árpád-házi hercegfiakat, Endrét Bélát és Leventét visszahívják, és őket ültessék a magyar trónra Velencei Péter helyett. Bár talán szerencsés lenne úgy mondanom, hogy Levente Endre és Béla, hisz Levente volt a legidősebb a három Árpád fi közül, ugye Vazulnak, magyarul Vászolynak a fiai voltak, akik száműzetésben éltek, hiszen a legenda szerint és a krónikáink szerint Vazul nagy valószínűséggel valóban belekeveredett egy István elleni merényletbe, amit lelepleztek, pontosan a trón követelések miatt 1030-ban, amikor Imre herceg meghalt, akkor a szeniorátus öröklési rend alapján és az ősi magyar öröklési rend alapján is István utódaként Vazult kellett volna megnevezni, hisz az Árpádház legidősebb férfi tagja már akkor Vazul volt. De ugye István Velencei Pétert választotta trónörökösnek, ő is lett az utódja, aki nem igazán lehet tudni, valószínű, hogy húga, tehát Géza fejedelem lánya, Istvánnak a húgát adták feleségül a Velencei Dózséhoz, Orzeoló Ottóhoz, és az ő fia volt Péter, tehát árpádházi női vonalon volt joga a magyar trónra Péternek, nagyon nem volt alkalmatos a Velencében nevelkedett fiatalember magyar királynak, és ővele szemben lépett föl Gellért püspök, és hívták be az országba a három árpádházi hercegfit. 1046-ban nem tudjuk, hogy miért a legidősebb fiú Levente, hogy hogyan halt meg, de alig, hogy visszajöttek az országba, meghalt, és ugye a magyar trónon először Endre, majd pedig az öccse Béla ura. No, folytatásként ezeket a régi-régi magyar történelmi gondolatokat úgy gondoltam, hogy feltétlenül el kell mondani, hogy valóban folytatása legyen a két műsor egymásnak. És ha már az árpádházi hercegekről beszélünk, akkor az egyik legismertebb és leginkább szeretett árpádházi szentünk az nem más, mint László királyunk. Ráadásul ugye László király volt az, aki Istvánnak, Imrének és Gellértnek a szentélyavatási folyamatát elindította, sőt, László utasítására írta le Hartwig püspök, vagy iratta le Hartwig püspök István és Imre legendáit, és az ő utasítására maradt ránk. László királyról és legendáiról szintén nem akarok különösebben beszélni, mert az ő legendái talán a legismertebb magyar legendák. Inkább különlegességeket és érdekességeket László életéből, olyan érdekességeket, amelyek a korabeli magyar társadalomra és életre is igen jellemzően rámutatnak és rávilágítanak. László törvényei közül hagy olvassak föl néhányat. Az első, második és harmadik törvénykönyvéből, a megjelenésük sorrendje az nem a törvénykönyvek sorrendje egyébként, úgyhogy László törvényeiből. Nos, csak kiragadott gondolatok a különböző törvénykönyvekből. Aki egy tyúk értékénél többet lop, azt akasszák föl. Kemény utasítás. Ha 6 vagy 10 dénár értékénél kevesebbet lop, akkor egyik szemét vagy mindkét szemét tolják ki, az értékétől függ. Ha leány lop, akkor el kell adni, és soha nem nyerheti vissza szabadságát. Ha özvegy lop, akkor egyik szemét veszítse el. A hamis bírákról pedig így rendelkezik László királyunk, hogy ha valamely hamis bírákat találnak, amit ítéltek, kétszeresen adják vissza, és azon felül 10 penzát fizessenek. És most a kedvencem következik, a pert halogató bírákról. Ha valaki a perben való ítélethozatalt 30 napnál tovább halogatja, verjék meg! enyhibb ítéletre számíthatott egyébként a gyilkos, mert azt csak vagyonelkobzásra ítélték. Mindezek arra mutatnak rá, hogy bizony a tolvajlás és a lopás a sokkal inkább széleskörű rendbontás volt László idejében, mint a gyilkosságok. Tehát egyértelmű, hogy ezért a lopással szemben a mi gondolatainkhoz és gondolkodásunkhoz képest sokkal szigorúbban ítélkezik László, mint a gyilkossággal, mert kevésbé volt kirívó és gyakori. De László törvényei a nőket is védték. Ha valaki leányon vagy asszonyon, aki egyik faluból a másikba megy, erőszakot követ el, úgy bűnhődjék, mintha embert ölt volna, vagyis vagyonelkobzással büntették. Az erkölcstelen életű nőket és a boszorkányokat, amint a püspök helyesnek látja, az szerint ítélje meg. Egyébként László harmadik törvénykönyvében szerepel először a magyar dokumentumok között a nobilis, nemes kifejezés. Ő volt az, aki először használta ezt a kifejezést. Egy érdekesség, ha valaki feleségét házasságtörésen éri és bíróság elé állítja, az egyházi törvények rendelkezései szerint vezeklést szabjanak rá, és a vezeklés eltelte után a férj, ha akarja őt, ismét fogadja vissza. Ha pedig nem akarja, ameddig mindketten élnek, házasság nélkül maradjanak. Ez borzasztó érdekes, hogy házasságtörésen kapták a nőt, de gyakorlatilag a férjet is bizonyos fokig felelősnek érzi ez a bizonyos törvény, és ez a törvénykezés nagyon-nagyon különleges. És hát engedjék meg, hogy azt a bizonyos nagyon-nagyon ismert törvényt is azért felolvassam, vagy cikkeit, amelyet nagyon sokszor szoktunk idézni. Aki pogány szokás szerint kutak mentén áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz és kövekhez ajándékot visznek, bűnükért egy ökörrel fizessen. Ez bizony ugye nem más, ha lefordítjuk, mint a boszorkányság, illetve a régi ősi pogány hitvilágnak a bizonyos büntetése, és milyen érdekes, hogy a mi gondolkodásunkhoz képest nem is annyira szigorú ez az ítélet, hogy egy ökörrel kell fizetni. És László királyunkkal kapcsolatban, mert hogy már ugye említettem többször is, hogy én irodalmi művekből, költeményekből, balladákból, regényekből szoktam idézni, az én véleményem szerint legnagyobb magyar költőnek a balladáját, Szent László balladáját, Arany János szavaival szólnék még, csak néhány versszakot, mert hiszen egy hosszú-hosszú balladáról van szó, amelynek az elejé biztos, hogy mindenkinek ismerősen fog csengeni. Mondd a Lajos a nagy király, eredj szolgám Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját övedre. A tatártól nagy veszélyben forog Moldva, ez a véghely, a tatárra veled menjen 10 000-nyi lófő székely. És a balladának a vége felé, nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, a győzött le minket harcon. S az öreg tatárnak beszédét, noha kétség nincs felőle, bizonyítá a templomnak egy nem szavajátszó őre, hogy 3 nap a sírboltban Lászlót hiába kereste, 4. napra átizzadva találtatott boldog teste. A nagyváradi székesegyházról van szó, és itt történt ez a bizonyos legenda, amit ugye Arany János megénekelt, hogy 3 nap elteltével átizzadva talált rá ismét László királyunknak a tetemére. És ha Lászlóról beszélünk, akkor feltétlenül beszélni kell a lányáról, Árpádházi Szent Piroskáról, aki nagyon-nagyon különleges, egy árpádházi királyleány, ráadásul az ortodox egyház avatta szenté. Nem igazán tudjuk, hogy hány éves korában bizánci császárhoz, első Komnénosz János császárhoz adták feleségül, és Piroskának házassága miatt át kellett térnie a bizánci vallásra. Az Iréne nevet kapta ebben a keresztségben, és nagyon nagy formátumú császárnője lett a bizánci birodalomnak, nagyon-nagyon tehetséges gazdasszony volt, gazdaságilag tudta a birodalmat irányítani, diplomáciai küldöttségekkel tárgyalt és fogadta a küldöttségeket, ráadásul elsőként a világtörténelemben férje támogatásával természetesen fölépítetett egy olyan kolostort, a Szent Mihály kolostort, amelyhez legelőször ő építetett ispotályt, ahol ápolták a betegeket, szegényeket, olyan mai szóval élve műtő részeket is, ahol valóban operálni is tudták a betegeket. Gyakorlatilag ennek a kolostornak a szerkezete és mintája alapján épültek aztán a későbbi korokban a nyugat-európai kolostorok és mellettük az ispotályok. Piroskának Komnénosz Jánostól 4 fia és 4 leánya született, és a legidősebb fiának a fia, a későbbi első Manuel császár, vagyis az unokája Piroskának, a bizánci birodalomnak a legjelentősebb formátumú császára lett. Amikor Piroska meghalt, a férje úgy nyilatkozott, és azt mondta, hogy lelkének fele távozott el. Nagyon kevés adat maradt ránk egyébként Piroskáról. Egy korabeli költő írt egy versikét, amelyet lefordítottak magyarra, Moravcsik Gyula történész árpádházi bizánci tárgyú műveiben ez a költeményecske, amelyet hagy olvassak föl. Szent László leánya Piroska megérte, hajón ment Bizáncba, a nagy császár kérte. Fia, Dukász János, szent császár lett férje, és gráciák tettek koronát fejére. Szent lelkű nagy császárnője lett Bizáncnak, építője dómnak, monostor kórháznak. 4 daliás fia és 4 ékes szép lánya Árpádok hírnevét növelte Bizáncba. Majd unokáinak később Frigyére visszatért hazánkba az Árpádház vére. Ezt egy bizánci költő írta, egyértelműen elismerve, hogy bizony egy árpádházi, nagyon nagy formátumú királyleányról, császárnőről írta ezt a versikét. Egy picit a korban visszatérve, de a logika miatt skóciai Szent Margitról néhány szót. Vitatkoznak a történészek Margit árpádházi származásáról. Azért vitatkoznak, mert Pauler Gyula és Herzog József történészek bizonyították talán, hogy Margit édesanyja nem István király húga vagy nővére volt, hanem inkább Gizella királynénk rokonságához tartozott. Margit édesanyja ugyanis az 1018-ba István udvarába érkezett skót elűzött királyfihoz, Edmundhoz ment feleségül, és ebből a házasságból született Margit. Visszatérve a skót földre 1057-ben a legenda szerint egy vihar a hajójukat a skót Malcolm király udvarába hajtotta vagy űzte, és Malcolm királynak a felesége lett Margit. Én úgy gondolom, hogy mindaddig, ugye, ahogy a Rózsás Szent Erzsébetünknél is mondtam, mindaddig, amíg bizonyíthatóan azt nem mondják a történészek, hogy nem árpádházi királyleány volt a Margit édesanyja, addig vegyük csak mi úgy, hogy Árpádházi királyleány volt, és igenis Árpádházi leszármazott volt Margit. A férjét, ezt a Malcolm királyt érdekes, mert három melléknéven is emlegeti a történelem. Az egyik mellékneve Kenmor, vagyis nagyfőnök, a másik Longneck, vagyis hosszú nyak. A harmadik melléknév az még jellegzetesebb, vagy még érdekesebb, mert úgy hívták, hogy Véreskező. Na most Véreskező Malcolm királyt a felesége, Árpádházi skóciai Szent Margit azért nagyon ügyesen tudta terelgetni, mert megszelídítette a királyt, és kevésbé volt a későbbiekben már véreskező. Nagyon hatásosan és jó módszerekkel tudta Margit megszelídíteni a férjét. 6 fiúk és 2 lányok született a házasságból, ráadásul a fiúk közül 2 is szenté avattak. A legidősebbik fiúk, aki a skót trónt is örökölte, Dávid, a skótok egyik legnagyobb uralkodója, és legnagyobb tisztelet övezte uralkodó. Többek között a Cluny apátságot Dávid építette föl, de az európai rendszerű egyházszervezetet is ő építette ki. Felesége halála után vagy 20 évig élt még jámbor életet, és nem nősült meg felesége halála után. Kisebbik fia Margitnak, Kálmán, pedig szentföldi zarándoklatra indult, és Bécshez nagyon közel, a Kreuzensteini kastély közelében, mivel senki nem értette az angol skót beszédét, azt hitték, hogy kém, és bizony megkínozták, felakasztották, és így szenvedett mártírhalált. A Melki apátságban van eltemetve, és ott van a sírja, és többek között Mária Teréziánknak a kedvelt szentje mártírja volt Kálmán. De az egyik lánya, Matild Margitnak, Hódító Vilmos legkisebb fiához, első Henrikhez ment feleségül, és ha így vesszük, akkor minden angol királynők ősének tekinthető. Úgyhogy én igenis úgy vélem, és azt mondom, hogy skóciai Szent Margit, vegyük csak mi bele őt is, és 2 fiát is, Dávidot és Kálmánt, az Árpádházi leszármazottak közé, és az Árpádházi szentek közé.
Tirsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon köszönöm, én is örömmel meséltem el ezeket a régi-régi legendákat.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Thank you.
Kedves